Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonyán Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, K. Csabát, a MIPA vezérigazgatóját, Fülmügyi kormánybiztos. Jó napot kívánok!
Szép jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hát a beszélgetésünk mostani apropója Bartók tavasz, idén immár negyedik alkalommal, április 5-e és 14-e között. Mondhatni, hogy ez most már hagyomány, vagy hagyományosan jegyzett összművészeti fesztivál, hiszen negyedik alkalommal rendezik meg. Mondhatjuk, hogy az őszi liszt ünneppel párban vagy párhuzamosan, de akkor ez már egy ilyen hagyományosan jegyzett tavaszi fesztivál.
Így van, és hát tulajdonképpen tovább is viszi a valamikori tavaszi fesztiválnak az örökségét, hiszen egy összművészeti városi fesztivál, tehát nem csak a MIPA-ban vagyunk jelen, hanem Budapest számos pontján, kulturális testvérintézményeinkben. És hát olyan szempontból is lényeges, hogy talált magának egy olyan brandet, ami itt hevert, hogy mondjam, az asztalon, és az nem más, mint a 20. század egyik legmeghatározóbb művésze, Bartók Bélának a neve, és nem csak a neve, hanem a személyisége, a műalkotásai és az inspirációja a korunkra, amit azért szoktam sokszor aláhúzni, mert nem egy olyan fesztiválról van szó, ahol bemutatjuk Bartók összes darabját, hanem különböző művészeti ágakban megmutatjuk, hogy milyen gyökérzetből ered ez, tehát a népművészeti, népzenei gyökereit mutatjuk, annak a mai vonatkozásait, hiszen világzenei fesztivál a Ritmo Budapest is kapcsolódik ehhez. És természetesen Bartók műveket is bemutatunk, illetve a modernkori kapcsolódást ehhez, a mikorunknak a bemutatkozását, ami ezekből az elődökből inspirálódik.
Tehát akkor inkább Bartók szellemiségén, Bartók örökségén és Bartók hatásán van a hangsúly?
Így van, ez így pontos, és Bartók jelenlétén. Nagyon érdekes, hogy különböző művészeinkről fantasztikus köztéri szobrokat készítettek kiváló szobrászaink, amivel megörökítették a őket, de sokszor ezekhez a köztéri szobrokhoz nincs személyes közünk. Ugye a előadó művészet ezt a falat dönti le, és azt mondja, hogy igenis, a művészetünk keresztül közel tudunk hozzájuk férkőzni. Sőt, hogyha elkezdjük a mi korunkból vizsgálni az ő művészetüket, hozzátenni a mi dolgainkat, akkor egy párbeszéd is kialakul, egy furcsa párbeszéd, mert ugye inspirálódni a műveikből tudunk, vagy Bartók Béla művészetéből, és mi hozzátesszük a mi reflexióinkat.
Ha azt mondjuk, hogy az a cél, vagy az a törekvés, hogy közelebb hozni Bartók személyiségét is, és Bartók életművét, örökségét, akkor azért óhatatlanul az jut az ember eszébe, hogy egy zenében kevésbé jártas, de érdeklődő néző, vagy koncertlátogató, zenehallgató, talán még manapság is azt mondja, amikor mondjuk a programfüzetben meglát egy Bartók vonós négyest, hogy jó, de talán inkább egy Mozart vonós négyes, vagy egy Beethoven, vagy akár egy Liszt. Tehát, hogy sokan most is úgy érzik, hogy ez nehezebben befogadható, vagy nehezebben közelhozható a ma emberéhez is.
Ezért próbáljuk értelmezni sok mindenki számára is. Például a Tiszta Forrás című kompozíciónkkal ezt a hatást. A Tiszta Forrás, ez tulajdonképpen most már kezd egy sorozattá válni, hiszen először a dubai világkiállításon és ezt megelőző Bartók tavaszon mutattuk be ezt az összművészeti kompozíciót, hívjuk így, ami földolgozta Bartók arab gyűjtéseit. Idén, mivel török-magyar kulturális év van, ezért Bartók török gyűjtéseire fogunk koncentrálni.
Keveset is tudunk talán, mert ugye, hogyha azt mondjuk, hogy gyűjtés és Bartók, akkor nyilván mindenkinek a magyar népzenei örökség jut eszébe, és kevésbé az arab és a török. Pedig én azt olvastam valahol, hogy az egyik első és az egyik legjelentősebb gyűjtője volt az arab zenéknek.
Hát főleg a töröknek, aztán később kalandozott át az arab világba. És hát a dubai világkiállításon volt ez egy a magyar jelenlétnek egy záró programja, hatalmas sikert aratott, és ezen felbuzdulva most ezt a török viszonyt mutatjuk be. És hogy a megközelítés ez hogy zajlik? Ugye a népdalok nagy része, vagy nagyon sok népdal viszont ismerősen cseng az emberek fülének, és ha megmutatjuk, hogy az eredeti népdalból hogy lesz egy Bartók kompozíció, hogy használja fel ezeket a dallamokat, akkor már is van egy kapcsolódás ehhez. Hogyha megmutatjuk ennek az eredetnek nem csak a zenei, hanem a táncbéli vonatkozásait is, hiszen az Állami Népi Együttessel közösen készül ez a produkció, akkor még vizuális vagy egyéb művészeti élmény is kapcsolódik ehhez. És a Bartók mű megmutatásán túl pedig kapcsolódik hozzá egy mai gondolat is. Fekete Kovács Kornél kiváló jazz fúvós és komponista készített itt a török vonalhoz is kortárs értelmezést. Akkor pedig ide érkezünk a mi világunkba. Tehát mindjárt befogadóbbak tudunk lenni ebbe az irányba, és mindezt még vizuális hatások is kiegészítik, hiszen nagyon izgalmas vizuális festés háttere van ennek az egész produkciónak. A modern értelmezéshez a táncokat pedig a Győri Balett szolgáltatja, tehát ez egy összművészeti produkció.
Műveken túl, vagy azok mellett a személyiség, mert ugye erről is beszéltünk a néhány perccel ezelőtt, a személyiség az mennyire hozható közel, vagy mennyire helyezhető egyáltalán egy ilyen fesztivál középpontjába? Ugye Liszt, hogyha felidézzük egy kicsit az őszi fesztivált, a Liszt ünnepet, akkor hát Lisztről köztudomás, hogy önmagában is izgalmas és érdekes személyiség volt, hát korának rockstárjaként tarthatjuk számon, és sikoltozó hölgyek és lányok voltak a koncertjei, mint amit sok-sok évtizeddel, vagy évszázaddal később láthattunk mondjuk a Beatles Hard Day's Night című filmjében. De hogy Bartók a műveken túl ugyanúgy kifejthető belőle az ő életútjából, vagy az ő személyiségéből valami hasonló?
Bartók elképesztően érdekes ember volt. A személyiségének van egy lenyomata, a róla készült fotográfiák. És hát ezen jó pár szenvedélye tetten érhető, tehát nem csak a zenét és a folklort gyűjtötte, hanem a természetnek szenvedélyes és elkötelezett híve volt, a bogarakat, rovarokat szintén, és hát csodálatosak azok a képek, amik gyűjtés közben készültek róla. Maga nagyon jó fotóarca volt, tehát nagyon jó képű ember volt, és ez is látható. Nagyon érdekes, mert az, hogy Bartóknak nem csak zenei hatása volt, azt az köztudott, hiszen a Nyolcak festőcsoport is kapcsolódott hozzá, de hogy most egy kicsit kapcsolódjunk ehhez a fotóbeli jelenlétéhez. A Szépművészeti Múzeumban nyílik a fesztivál kapcsán egy fotokiállítás, ami hát kicsit párhuzamot is húz mondjuk Bartókkal, ő is ugye az Egyesült Államokban ment ki, és itt azokat a magyar fotográfusokat fogjuk bemutatni, Martin Munkácsi, Robert Kappa, André Kertész, Mohaj Nagy László, akik tulajdonképpen kortársai voltak, és kimentek. Ez egy gyönyörű kiállítás lesz, tehát így egyben még nem láthatta a világ sem ezt az anyagot, nem hogy itt Magyarországon, és hát nagy köszönhet egyébként Mán Lászlónak, mert folyamatosan mind a két múzeummal, tehát a Nemzeti Galériával és a Szépművészeti Múzeummal is társunk a
Bartók. A Nemzeti Galériában is nyílik a Bartók tavasz keretében egy Anna Margit életmű kiállítás.
Így van, és ugyanez elmondható egyébként a Lisztünnep kapcsán is, tehát hogy a képzőművészeti vonatkozásait vagy fotográfiait nagyon jól viszik. Ugye hát ez egy nagyon, nagyon érdekes fotós négyes. Ugye hát Robert Kappa kapcsán szokták mondani azt egyébként a Adolf Cukortól, a Paramount Studio magyar számolás alapítójától idézett dolgot, hogy hogy nem elég magyarnak lenni, hanem tehetségesnek is kell lenned. Ez állítólag ott volt a Paramount bejáratánál. Most egy Kappa érdekesen megfordította ezt a mondatot, és azt mondta, hogy nem elég tehetségesnek lenni magyarnak. Vagy azt hiszem azt mondta, hogy magyarnak kell lenni, nem csak tehetségesnek. Tehát, hogy...
Ugye itt a programokból is látjuk már, hogy valóban klasszikusan egy összművészeti fesztiválról van szó a Bartók tavasz esetében, ugye tényleg a komoly zenétől, a világzenén és a jazzen át a táncig és a képzőművészetig, az irodalmi programokig tart ez a skála, és hát a helyszíneket tekintve is sokszínű, tehát tudjuk, hogy ugye a MIPA a szervezője a fesztiválnak, és nyilván az ilyeténképpen az egyik fő helyszíne is a fesztiválnak, de hát itt van a Zeneakadémia, a BMC, az Erkel Színház, a Magyar Zeneháza, és ugye a képzőművészet terén pedig az imént említett Szépművészeti Múzeum és Nemzeti Galéria. Ez például szervezésben a fesztivál, vagy a Bartók tavasz előkészületeiben, ez jelent egyfajta munkamegosztást, vagy azért minden a MIPA-ba koncentrálódik, mert ennek kapcsán például olvastam éppen Szomolányi Janina operatív fesztiváligazgatónak a nyilatkozatát, ő ugye azt mondta, hogy ez a fesztivál szervezés nagyjából olyan, mint egy szágúdó autón kereket cserélni. Nyilván akkor azért a központi szervező munka az mégiscsak a MIPA-hoz kapcsolódik.
MIPA-hoz kapcsolódik tulajdonképpen a teljes tervezési folyamat.
Tehát a program megalkotása.
Az... Igen, ehhez kapcsolódó gondolati síkoknak a programváltása, és hát ugye Janina az az erő, aki a lebonyolításában ennek oroszlán munkát végez.
Ezért vannak itt ilyen műfajok szerinti programfelelősök, gondolom, akik, hát nyilván itt ugye azért világsztár fellépőkről van szó, akiknek nyilván hát jó néhány évre előre be van táblázva a naptáruk, úgyhogy ez jó néhány éves előkészületet is jelenthet akár, vagy
ez
több hónapos, több éves
előkészületet. Ez ugye nem áll távol a MIPA többi program szervezésétől, mert hasonló módon működünk. A fesztivál meg is speciális, mert olyasmiket is megenged magának, amit a MIPA nem vállal be ennyire direktbe. Tehát olyan premierek, olyan felfedezések, olyan műfaji találkozók, amikben van rizikó is, mert nem biztos, hogy egyből tetszik a nézőközönségnek. És hát idén is jó pár bemutató lesz, és jó pár olyan műfaji együttlét, ami talán szokatlan. Ugye hadd mondjak egy pár ilyen dolgot, ugye a tiszta forrás török vonatkozásait már említettük, ez is egy új bemutató, és ez egyébként a törököket is meglepi, mert ő náluk is, mondjuk Ahmed Adnan Saygun neve nem cseng olyan ismerősen, ő kísérte az anatóliai gyűjtések kapcsán Bartók Bélát, és nagyon nagy hatása volt rá Bartók, és ő is benne lesz ebbe a programba. Eleve felfedezni a török népzenét a mi népzenénkbe, ez is egy fantasztikus dolog, már pedig erős hatással.
Vannak áthallások?
Rengeteg áthallás van, és van nyelvi kapcsolatunk is, ugye az almától kezdve jó pár olyan szavunk, ami ide kapcsolódik, és hát természetes, hogy ez a zenében is átjött, sőt, talán a zenei kötődés még erősebb tud lenni, nem csak a 150 év miatt, hanem a vándorlásaink során és a törökökkel eltöltött idő miatt is. Aztán hát vannak nagyon izgalmas olyan premierek, ami mondjuk az Erkel Színházban ezzel kezdődik a fesztivál, ami ugyancsak magyarországi premier, de a Monte Carlo-i Balettnek egy csodálatos Prokofjev Hamupipőke bemutatója lesz.
Nem is jártak még nálunk, ugye? Pedig egy világhírű együttesről van szó.
Így van, és... Hát a Nijinsky díjas Jean-Christophe Maillot a koreográfus egy egészen érdekes vizuális és tánci megközelítésben dolgozza fel ezt a klasszikus produkciót.
Igen, tehát akkor nem ezt a klasszikus hamupipőket, vagy egy ilyen mese balettet kell várnunk, mert én azt olvastam, hogy ez ötvözi a klasszikus balettet a kortárs tánccal, sőt a színházzal, és akár még a cirkuszi elemekkel is.
Így van, ez egy mai táncprodukció, amiben mindez jelen van, és szerintem ezt teszi izgalmassá. A másik tulajdonképpen ez kvázi egy világpremier is. Tandun, a világhírű kínai zeneszerző, aki tulajdonképpen Oscar-díjas is, vagy onnan lett világszerte ismert, a Tigris és a Sárkány című.
És mellette még Grammy-díjas is.
Grammy-díjas is, filmnek, ami azt hiszem 2000 körül volt bemutatva, annak szerezte a zenéjét, és hát ő magát a kínai Bartóknak tartja, nem csak ő, hanem az őt méltatók is. Ő is szenvedélyesen gyűjti a kínai zenei örökséget. Nem olyan egyszerű, mert a kulturális forradalom miatt nem úgy maradtak fenn dolgok, ahogy annak idején mondjuk Erdélyben Bartók találkozhatott velük. Elkötelezett híve egyébként Bartóknak, amikor Shanghai-ban bemutattuk a Kékszakálló Hercegvárat és Csodálatos Mandarint 2017-ben, akkor újongott, hogy végre itt van Bartók. És hát ő írt egy nagyon-nagyon érdekes darabot Buddha Passió címmel. Ez ugye első hallás, ugye fura, mert megszoktuk a nagy barokk passióktól, ugye a passiók zenei nyelven mesélik el Jézus szenvedés történetét, és hát ugye Bach, Handel és még jó pár, főleg a barokk korból vannak itt nagy passiók, és hát ő pedig Buddha történetéről írt egy passiót, ami iklette őt. Ez a Dunhuan ezer Buddha barlang rendszer tulajdonképpen. A Gobi sivatag szélén található ez már inkább Nyugat-Kínában. A Shenmue-nak egy nagy elágazása volt ez a hely, és itt a 4. századtól kezdve ilyen sziklában, homoksziklában vált kolostorokat építettek a szerzetesek, és itt Buddha életét ábrázoló szent festmények és szobrok találhatók, és ez ihlette meg Tandunt. És hát attól lesz tulajdonképpen világpremiér, hogy eddig koncertszerűen mutatták be, most ez egy vizualizált koncert lesz, hiszen ahogy a passiók tulajdonképpen a templomi ábrázolásokat zenésítik meg, ott voltak lefestve a Krisztus szenvedés történetének a stációi fázisai. Itt pedig a Buddha élete. És az inspiráció azért is nagyon érdekes, mert ez a Mokau barlangnak hívják ezeket a barlangokat. Annak egy nagy részét nem más fedezte fel, mint Stein Auriel. Uh-huh. 1900 környékén, vagy kicsit utána. És erről nem tudott Tandun, és amikor pár évvel ezelőtt ezt meg korábbra terveztük, ezt a bemutatót itt járt Magyarországon, akkor volt egy kiállítás a magyar Ázsia kutatókról, és hát ő ezen a kiállításon szembesült azzal, hogy azon barlangrajzok közül, amit ő is használt, azt Stein Auriel fedezett föl, tehát egy ilyen érdekes találkozás. Erről lesz egy kiállítás is, ahol megmutatjuk ezeket a barlangokat és falfestményeket.
És hát én is szemezgettem a programból, van itt egy nem akármilyen program, amikor ő Beethoven valamennyi zongora versenyét előadja, nem is akárki, két koncerten a MÜPA-ban.
Így van, Rudolf Buchbinder, hát azt lehet mondani, hogyha létezik a komolyzőből, egy valódi állócsillag. 60 éve lép fel a világ legnagyobb hangverseny termében, és az egyik legnagyobb Beethoven szakértő. És hát ez egy csodálatos Beethoven ünnep lesz. Két napon keresztül végigmenni ezeken a zseniális zongora versenyeken. A Ötöfi Amerikai Zenekar lesz a partnere ebben. Ez szerintem az egyik csúcs programja, nem is egy, hanem két programja a fesztiválnak.
Ugye, többször elmondtuk már, hogy összművészeti fesztivál a Bartók tavasz, de hát az sem szokatlan a Bartók tavasztól, hogy próbálja a műfajokat összekapcsolni, és egy estén akár ezt a kapcsolódási pontokat és kapcsolódási lehetőségeket bemutatni. Itt is találtam egy érdekességet, ez az Electric Fields nevű program, ahol hát kifejezetten a régi zenét hozzák kapcsolatba, vagy hozzák párhuzamba az elektronikus zenével, vagy az elektronikával.
Igen, ez egy nem is egy egyszerű problematika, erről mondtam, hogy kísérletező műfajok is vannak jelen, hiszen két olyan szurkolótábort hoz össze, ami nagyon ritkán találkozik, de a régi zene, akinek Barbara Hennigan lesz a képviselője, csodálatos szoprán énekes, aki vezényel is, és nagyon aktívan részt vesz a régi zene, főleg a barokk zene előadásában. És a mai kornak az elektronikus zenéje, David Shellman producer, és a The National gitárosa, Bruce Dessner közös produkciója, ami összehoz az elektronikus zenét ezzel a régi zenével. Egy elképesztően izgalmas program. Meglepheti mind a két szurkolótábort.
Azért nehéz... Ez akkor egyúttal azért a fesztivál szervezői úgy érzik, hogy ez akár egy kicsit ilyen kockázatos program is lehet? Tehát...
Ez kockázatos program, mert gyakorlatilag az elektronikus zene kedvelőt,
és
a barokk zenét, és ezt, hogy matematikai kifejezésre élünk, ennek a két halmaznak a metszete meglehetősen üres. Természetesen vannak nagy zene rajongók, akik mind a kettőt kedvelik, de sokkal egyszerűbb egy műfajú, tehát mondjuk zongoraversenyre elcsábítani a nézőket, mint erre. De én mindenkinek ajánlom, mert egy gyönyörű program, és egy nagyon nagy kihívás, és hát Barbara Hennigant önmagába is nagyon jó megnézni, nemhogy egy ilyen elektronikus környezetben.
Április 11-e, a költészet napja, az pont a Bartók tavasz időpontjára esik, és mivel hogy összművészeti fesztivál, kap azért szerepet az irodalom is?
Természetesen, hagyományosan minden évben ezt megünnepeljük, és mivel a Műpának amúgy is van irodalmi profilja, ebbe is beleillik. Idén Csokonai Petőfi és József Attila, ez a gyönyörű magyar ív, aminek a mentén ünnepeljük a költészet napját. És itt van egy nagyon fura másik megközelítése, ami az énekek éneke program. Ugye, hát ezek is tulajdonképpen a költészethez kapcsolható dolgok, csak nem prózai módon lesznek bemutatva, hanem egy nagy kántorkoncert keretében. Ugye talán nem mindenki tudja, hogy a zsidó liturgiában a kántorok milyen fontos szerepet képviselnek. Ugye éneklik a templom liturgiához tartozó dolgokat. Elképesztően szép hangjuk van, és hát csak a legkiválóbbak lehetnek a nagy zsinagógáknak az énekesei. Na most az ő találkozójuk lesz. Itt tulajdonképpen a New York-i zsinagógától kezdve a müncheni zsinagóga, a jeruzsálemi zsinagóga, és természetesen a budapesti zsinagógáknak a kántorai fognak fellépni. Ez is egy gyönyörű program.
És hát különleges, mindenképpen különleges program. És hogyha visszagondolunk a korábbi programokra és a programsorozatra, akkor mindenképpen eszünkbe juthat Eötvös Péter neve, aki fontos résztvevője, fontos alkotója volt az előző években is a Bartók tavasznak, és ő éppen a napokban ment el.
Ez egy felfoghatatlanul nagy veszteség, hogy Péter eltávozott. Nem csak a fesztiválnak, hanem a Műpának és a magyar zenei életnek egy nagyon nagy támasza, és hát legnagyobb világsztárja távozott. Manapság a világ operáiban szinte a leggyakrabban játszott kortárs szerzőkhöz tartozik, és hát a műpa keletkezése óta velünk volt, számtalan művét bemutattuk, ősbemutatókat tartottunk számára. A 2019-20-as évadban az évad művésze volt a műpában. Engem személyesen is nagyon jó barátság fűzött hozzá, és hát az a megtiszteltetés is ért, hogy a Senza Sangue című operáját, amit Bartók Kékszakálló Herceg Vára című produkcióhoz írt, ugye ez egy egyfelvonásos opera, és ez egy másik. Azt én rendezhettem meg az ő segítségével, ez egy fantasztikus pillanatsora volt életemnek. És hát tulajdonképpen azt tudom mondani, hogy Péter mégiscsak itt maradt közöttünk a műveivel, amit tovább kell vinnünk, tovább kell gondolnunk, és továbbadni az utókornak. Erre hál' Isten kiváló partnereink is vannak, Gőz László, a BMC vezetője, aki tulajdonképpen Péter nagyon jó barátságban az Ötvös Intézetet is támogatta, és ugye, és hát a felesége Marika is, Péter felesége, azt gondolom, hogy társunk lesz, és hát így lesz életben közöttünk
Péter. És az Ötvös Péter művei nyilván ott lesznek majd a MIPA programjában a következő időszakban is. Ugye a MIPA mint fő szervezőt említettük a Bartók tavasz kapcsán, és hát az is szóba került, hogy a MIPA mellett számos budapesti helyszín lesz, de arra emlékszem, hogy talán tavaly előtt több vidéki város is bekapcsolódott a Bartók tavasz program sorozatba. Most, mintha én nem látnék vidéki városokat, vagy vidéki helyszíneket, ez most háttérbe szorult, vagy már nincs ez a törekvés? Mert voltak olyan tervek, hogy valamiképpen ezt a Budapest központúságot enyhíteni, legyen ez hát egy országos fesztivál, vagy akár majd egyszer egy régiós fesztivál.
Így van. Nagyon érdekes, mert ezzel az elhatározással kezdtük. Az első fesztivált, hogy úgy mondjam, elmosta a Covid.
Igen, online indult.
Online indult, ami a bevezetésének a nap végén nagyon jót tett, mert az itt fellépő együttesek, előadók nem tudtak idejönni Magyarországra, ezért a saját otthonukból jelentkeztek be. Legyen ez London Royal Albert Hall, vagy a Milánói Scala zenekara magából, a Scalából, és ezt vetíthettük nem csak a magyar nézők, hanem Európa, sőt világszerte, és ezért egyből nagyon jól indult a fesztivál. Most a fesztivál költségvetése az egy olyan boldogító dolog, amit szeretnénk, ha valaha mondjuk a MIPA is ebbe a helyzetbe jutná, hogy több évre előre van kiszámolva, és tulajdonképpen a második évünk, a fesztivál Bartók Tamás második éve, az már élő volt, és ott volt annyi tartalékunk, hogy egy országos megjelenés is belefért. Ezt továbbra is szeretnénk, úgyhogy a következő támogatási négy évre ezt szeretnénk úgy belekalkulálni, hogy mindenképpen vidéken is ott legyünk. Ugyan a streaming sok mindent meg tud mutatni, de mégis az előadó művészetnek az egyszerű és megismételhetetlen jellegét az adja, hogyha az ember ott van azon a koncerten, színházi előadáson, vagy más eseményen.
Említettem én azt, hogy hát országos vagy akár régiós fesztivállá is válhat a Bartók tavasz, és hogyha így próbáljuk elhelyezni mondjuk a Európa kulturális térképén, akkor most hol helyezhető el, vagy hol lehet a hely, és egyáltalán mondjuk milyen versenytársai lehetnek, vagy városok, akikkel versenyezni kell mondjuk. A tavasz az egyébként is a turizmusban, és talán a kulturális turizmusban is egy igen erős időszak.
Így van, ugye Közép-Európa a hagyományosan erős ezekben a programokban, ugye a Prágai tavasznak nagyon komoly előélete van, a bécsi művészeti hetek szintén tavasszal vannak, bár most mióta kiszállt mögüle az osztrák kormány, már nem olyan erősek. Aztán például, aki nagyon erős és feltörekvő, az a Ljubljánai Fesztivál, ők egész nyáron jelen vannak.
Figyelni is kell egymásra, mondjuk, amikor
hát a fesztiválok... figyelni is, de szeretnénk együttműködni. Ugye a Jóperem program van, amit közösen jobban meg tudunk szervezni, úgyhogy most tervezünk is együttműködéseket ezekkel a fesztiválokkal. Azért egyszerűbb a térségbeliekkel, mert egy-egy művésznek a programokkal való összekapcsolása, ha itt a térségben van, akkor gazdaságosabb. De természetesen tárgyalunk az Aix-en-Provence-i francia fesztivállal, és más hasonló méretű társfesztivállal. Igazság szerint mindenkiben az van persze, hogy ő mutassa be először, ő hozzon létre olyan produkciót, ami meglepő, friss és új, de azért most már a gazdasági körülmények is abba az irányba mutatnak, hogy érdemes együttműködni, akár egy mondjuk opera produkció kapcsán a díszletek, jelmezek közös előállítása, tehát sok minden olyan van, ami össze kell, hogy kapcsoljon minket.
Többször beszélgettünk már a fesztiválok és a Bartók tavasz kapcsán és a kulturális turizmusról. Ez nehezen számszerűsíthető, vagy mutatható ki a bevételi oldalon. Jól lehet, hát nyilván igen komoly bevételeket hoz a jegyárakon túl, vagy a jegybevételen túl, a szállodákban, az éttermekben, a fogyasztásban. Mindez ugye a konkrét jegyvásárláson túl, és hát jellemzően a többet költő és a minőséget kereső turisták vannak itt ilyenkor, például a Bartók tavaszra látogatóban. Lehet azért valamit mégis, hát úgymond számszakilag is kimutatni, vagy számszerűsíteni? Vagy ezek inkább csak olyan hozzávetőleges bevételek?
Nagyon nehéz, mert bizonyos részét lehet, tehát azt lehet mérni, hogy a fesztivál idején mennyivel kihasználtabbak a nívósabb szállodák, de hát az éttermi bevételeket már nagyon nehéz így. És hát van egy nagyon értékes dolog, az meg teljesen lehetetlen, az a szájról-szájra hagyomány, amikor elmesélik, hogy itt voltak Budapesten, milyen izgalmas város, milyen fantasztikus...
Ami mondjuk országimásként szoktunk.
Ami országimásként így van, úgyhogy ez mindig a pénzügyminisztérium felé is, vagy felől is van ilyen kívánalom, itt a előadó művészet, sőt a film területén is, de hát ezeket nehéz pontosan kiszámolni.
Ezek a járulékos vetületeket. Ha már a film szóba került, akkor azért váltsunk is a filmes területre, annál is inkább, mert a közelmúltban néhány héttel ezelőtt volt az Oscar díj kiosztó, és bár nem került be magyar film az idei Oscar jelöltek közé, de Mihalik Zsuzsa két látványtervező kollégájával berendezőként Oscar díjat kapott az amúgy egyébként Magyarországon forgatott Szegény párák című filmért. Mihalik Zsuzsa Oscar díja, de hát nyilván ez elismerése azért a magyar filmes szakmának, különösen, hogyha hozzátesszük azt, hogy két évvel ezelőtt ugyanebben a kategóriában szintén lett egy magyar vonatkozású Oscar díja, Kossipos Zsuzsa ugyanebben a kategóriában kapott Oscar díjat a szintén Magyarországon forgatott Dűne című filmért, tehát ez azért azt jelzi, hogy nagyon erősek vagyunk ezen a téren, vagy ezen a területen.
Ez így van, olyannyira erősek, hogy tulajdonképpen vannak szűk keresztmetszeteink, amit bővíteni kell ahhoz, hogy még több produkció tudjon itt dolgozni, illetve hogy a magyar produkciók is mondjuk stúdió lehetőséghez kapcsolódhassanak, hiszen az egyik szűk keresztmetszet az a stúdió. Olyan szintű a kihasználtság, gyakorlatilag Budapest körül 6 stúdiókomplexum létezik, ami a világon is eléggé egyedülálló. Azt jelenti, hogy Budapest központi szállodáiból 20-25 perc alatt el lehet érni a stúdiót. És a Covid idején merült fel a Nemzeti Filmintézetbe, ami akkor még egy friss képződmény volt, hiszen 2020. január 1-én alakult meg, és márciusban jött a Covid, hogy kezdjünk el tervezni, azon dolgozni, hogy tudjuk bővíteni ezt. A Nemzeti Filmintézetnek van Fóton egy nagy stúdióbázisa, ahol a Európa egyik legnagyobb díszlet faluja is elhelyezkedik. Ez azokból a díszletekből áll, amik itt forgattak, és aztán itt hagyták az alkotók. És hát két stúdiója volt, és a kormányzatnak volt egy programja, amit megpályáztunk, és elnyertünk, hogy elindítunk egy stúdiófejlesztést, ami négy nagy, modern, angolul soundstage-nek hívják, tehát élő hangfelvétel és alkalmas stúdió elkészülését biztosítja. Ezek a stúdiók, ezek most őszre elkészülnek, és hát megújítottuk a Fóti környezetet is. Itt van a Szárazföld Európa legnagyobb vízi water tanknek hívják, víztartája, ahol tengeri jeleneteket, csatákat is lehet. Szárnyas fejvadás 2049 is itt forgott. Ridley Scott volt ugye a producere. És hát a másik az pedig az oktatás. Tehát, hogy ezek a szakemberek, akik most már szép lassan ugye Oscar-díjasak is lettek, hogy hogyan bővíthetők, illetve hogy a magyar kreatív ipar az hogy tud a szolgáltatás mellé becsatlakozni. Itt van egy nagyon érdekes szám, hiszen amikor elkezdődtek ezek a bérmunkák Magyarországon, akkor jellemzően kétharmad külföldi szakember volt, és körülbelül egyharmad magyar. Ez a napjainkra megfordult, tehát a magyarok jelenléte kétharmados, a külföldiek egyharmados, és hát az az egész ágazatnak a fejlesztési stratégiája, hogy minél több kreativitást vihessünk be, minél több hozzáadott értéket, hiszen abból nekünk is több jön vissza.
Igen, mert rendszerint ezt a bérmunka vagy filmes bérmunka kifejezést használjuk, de hát hogyha megnézzük például ezt a két Oscar-díjat, hát ezek már azért jelentős hozzáadott értéket képviselnek, ezek valóban kreatív munkák és kreatív elismerések, vagy kreatív munkáért járó elismerések.
Hát nem is akármilyen színvonalon, ezt nem csak az Oscar-díjak jelölik, vagy mutatják, hanem az az elégedettség, ahogy az alkotók erről nyilatkoznak. Ugye sajnos kevés ember tudja személyesen megtekinteni ezeket a díszlet vagy berendezési dolgokat. Én jártam, ugye a Dűne azóta már leforgatta itt a második igen, részét is a sorozatnak. A legnagyobb elragadtatással beszélnek erről az alkotók, és mindegyik elmeséli, hogy Budapest fantasztikus hely, Magyarország fantasztikus hely, és hogy ilyen szakemberek nem nagyon találtok a világon, nem csak a képzettségük miatt, vagy a tudásuk miatt, hanem a hozzáállásuk és az emberi minőségük miatt. Én azt hiszem, ez megint egy olyan országimázs potenciál, amit ez a szakma vívott ki, úgyhogy erre nagyon büszkék vagyunk. A tovább lendítés ugye az arról szól, hogy helyzetbe hozzuk ezt a magyar produkciók által is. Ez nem egyszerű,
mert... A magyar produkciók még kevésbé forgatnak ezekben a stúdiókban?
Hát ugye a stúdiók nagy részét, vagy szinte majdnem az egészét lekötik ezek a nagy hollywoodi produkciók. Most a négy fejlesztendő stúdió kapcsán szeretnénk azt, hogyha a magyar produkciók is tudnák használni, hiszen ezek olyan modern stúdiók lesznek. Itt van egy olyan problematika is, arról is beszélni kell, hogy az amerikai produkciók felviszik az árakat elég magasra, úgyhogy gondolkodunk megoldásokon, hogy a magyar produkciók számára ezek hogy lehetnek elérhetők, hiszen itt van egy olyan infrastruktúra, egy olyan környezet, ami a világon is jegyzett, vagy a legmagasabb szintű, nem véletlen, hogy Oscar-díjjal díjazzák ezeket. És hát jó lenne, ha használnák. Egyébként egyre több magyar produkció képi minőségén ez már látszik. Ugye a Most vagy soha most fut a mozikban, és hát mindenki megjegyzi, hogy ez egy milyen magas színvonalú produkció. De
ugye épült ehhez egy díszletváros, ami, ha jól tudom, utána is hát úgymond piacképes maradt, hiszen ezt tovább lehet még adni más produkcióknak is, vagy más filmeknek?
Így van, ez már folyamatos jelen időben van így, hiszen nagy az érdeklődés, bármennyire furcsa, 19. századi európai városrészlet, vagy utcarészlet, elég kevés van európai...
És ez nem baj, hogy hát úgymond visszaköszönnek ugyanazok a díszletelemek?
Vagy nem lehet felismerni, mert ilyenkor annyira átalakítják az alapstruktúrákat, egészen másképp öltöztetik fel, hogyha Párizsi utcáról van szó, vagy Berliniről, vagy Budapestiről, hanem maga a lehetőség, hogy itt jól lehet forgatni ezeket a díszleteket, úgy lehet mobilizálni is, hogy hozzá lehessen férni a dolgokhoz. És ugye sokat emlegettük, hogy most ennek milyen nagy a költségvetése, azt elfelejtik ilyenkor hozzátenni, hogy ugyanakkor itt hagyott egy ilyen potenciált, ami szintén a magyar filmeknek termeli vissza a pénzt, hiszen a Nemzeti Filmintézet non-profit Kft., tehát a befolyó pénzeket azt felhasználjuk a produkciókra.
Azt hiszem, hogy elmondhatjuk azt, hogy manapság hát az embereknek a jó része kevésbé mozikban, inkább különböző streaming platformokon vagy online felületen fogyaszt filmes tartalmakat. Mindez óhatatlanul azért új stratégiát követel meg filmkészítőktől, alkotóktól, vagy forgalmazóktól másképp, vagy másban kell gondolkodniuk?
Igen, de hogy úgy mondjam, ez Európában már nagyon ráfér, hogy másképp gondolkodjon. Ugye Hollywood tulajdonképpen üzleti alapon kezdett el filmeket készíteni, a bevételi oldal volt a fontos, emellett a minőség is, hiszen tudták, hogy jó minőségű filmes produktumokat lehet jól eladni. Európa kicsit beleragadt abban a szemléletben, hogy a művészeti irányból érkeztünk ide, ahol vagyunk, és mivel az állami támogatás volt erősen jellemző a európai nemzeti filmgyártásokra, ez az Egyesült Államokban ugye nem létezett. Picit elkényelmesítette a produkciókat, alkotókat, és hát főleg abban a tekintetben, hogy a terjesztés az nagyon meggyengült Európa szerte. A terjesztés az, amikor a kész produkciók eljutnak különböző felületeken keresztül a nézőkhöz. Legyen ez mozi, televízió, vagy most a streaming. Ugye most Európában dominánsan a hollywoodi felületek vannak, hiszen a plázamozik nagy része is.
Igen, és hát ott kell versenyezni a magyar, az olasz, a francia filmnek,
és
a hollywoodi produkcióval.
Nem is nagyon láthatunk európai filmeket. Elég pocsék.
Hát artmozikba, vagy mi
hát
mozikba,
igen,
vagy
kis termekben. Egyre kevesebben vannak. Elég pocsék számok vannak az ügyben is, hogy mondjuk a közszolgálati televíziókban hány százalék az európai filmes tartalom, ezt is növelni kell. És hát amikor a sorozatokról beszélünk, szintén ugye nincs Európának streaming felülete. Tehát amikor mi létrehoztuk a filmjót, akkor még nem is tudtuk, hogy létrehoztuk az első európai nemzeti platformot.
Olyan nagy hagyományú országoknak, filmes hagyománnyal rendelkező országoknak, mint a Franciaország vagy Olaszország nincs ilyen hasonló platform?
Nincs, most gondolkodnak, raknak, kereskedelmi televízióknak van. Ők ugye nem csak drámai tartalommal kereskednek. Sok országban nehéz a szerzői jogok miatt, például Németországban, mert ott nem úgy van. Itt Magyarországon a 89-ig gyakorlatilag állami tulajdonban voltak a filmek. Tehát itt egyszerűbb volt. Ugye mi is úgy indultunk el, hogy a felújított archív filmeket, azokat töltöttük fel 160-nal a filmjót, és utána kapcsolódtak hozzá a modern produkciók.
Kiszélesíthető egyébként például a Filmjó egy európai, közép-európai vagy kelet-európai streaming platformá. Beszélgettünk erről korábban, hogy voltak tárgyalások csehekkel, lengyelekkel, és aztán az olaszok is, mintha bejelentkeztek volna.
Így van, a lengyelek most már elkezdték a sajátjukat építeni, felbuzdulva a sikereinken, és hát zajlanak tárgyalások, hogy ezt hogy tudjuk. Szerencsés lenne először két oldalúan létrehozni az első ilyet, és aztán én azt gondolom, hogy ez beindítana a folyamatokat, hiszen egy kultúrkör, hősök közül is sok közös, akiket ismerünk, úgyhogy én ebben látok komoly potenciált, és hát küzdeni kell egy európai platformért is.
Beszélgettünk magyar produkciókról érintőlegesen, ugye azt mondjuk, hogy magyar történetek, magyar hősök, magyar történelem, sokan sokszor hiányolták mindezt a magyarországi filmgyártás palettájáról. Most azért az elmúlt időszakban, ha visszatekintünk, azért készültek ilyen tematikával filmek, gondolok itt például a Hadikra, most ugye az imént említett Most vagy Soha című produkció, aztán készül vagy jön nem sokára, ha jól tudom, a Hunyadi film, egy igen nagyszabású történelmi produkció. Úgy tűnik egyébként, hogy egyértelműen változás van a filmek tematikáját tekintve?
Én azt gondolom, hogy a változás nem a tematikát tekintve nagy, hanem hogy sokkal szélesebb spektrumban vagyunk jelen, mint korábban. Itt a Filmintézet által támogatott filmekben ugye a televíziós típusú vagy streamingre készülő produkcióktól kezdve az animációs dolgok is sokkal erősebben vannak jelen, mint korábban, és hát bejöttek a sokkal erősebben a történelmi tematikák, és hát igyekszünk arra figyelni, hogy akkor ne kopjanak ki a mai, hiszen az is nagyon fontos, hogy magunkról.
Ha megnézzük a következő időszak filmes bemutató kínálatát, akkor látszódik ez a sokféleség, vagy sok műfajúság?
Hát én azt hiszem, most ugye, amik most tavasszal indulnak filmek, ugye a Semmelweis az most már 350 000 körül van, egyébként ez is egy nagyon lényeges dolog, hogy újra elkezdtek a moziba járni a nézők, nem csak a Covid miatt csappant meg ez a látogatottság, uh-huh. hanem nem volt a terjesztésre kellő figyelem. Uh-huh. És én szerintem a téma miatt is. Tehát az, hogy Semmelweisről szóló drámát tulajdonképpen 350 000 megnéznek, az egy nagyon nagy dolog, de mutatja, hogy igenis magyar hőst szeretnének nézni. A Most vagy Soha kapcsán így van, ugye ez még nemrég jött ki a mozikban, most már 150 000 néző felé lépdel. De hát vannak vicces megközelítések is, például most jött ki a mozikba a Kék Pelikán című animációs film, ami az Interrail jegyeknek a 90-es évek kapcsán felmerülő érdekes anomáliáról szól. Egy nagyon-nagyon friss Csáki László által rendezett produkció. És hát ugyanakkor dokumentumfilmek is, ugye egész estés dokumentumfilm, ami korábban nem volt ilyen számban jelentős, a Boldogság ügynöke, Zurbó Dorottya új filmje, Butánban, ugye Boldogság Kutatóintézet munkatársai járják az országot, mert ott nem GDP-ben mérik az eredményességet, hanem a boldogság mutatóiban. Ez is egy nagyon érdekes film. Vagy a Lefkovicsék gyászolnak.
Igen, ez már megy a mozikban. Igen.
Most megy a mozikban, úgyhogy. És hát aztán tényleg jön majd Ma este gyilkolunk című film, ami pedig egy idősebb színész generációnak egy jutalomjátéka. Kern András, Pogány Judit, Koltai Róbert, Bodrogi Gyura, nem mondom. Tehát, hogy egy színész otthon, egy időskori színész otthonban játszódik, de ugyanakkor ugye a fiatalok kapcsán zenés film, ami megint csak egy más műfaj, hogyan tudnék élni nélküled, Ember Márk és Törőcsik Franciska főszereplésével Demjén Ferenc slágereit újra feldolgozva mutat be egy ilyesmit, és hát aztán a streaming előszobájában ugye a TV2-en lesz bemutatva a Hunyadi sorozat, ami decemberre várható 10 részben elmesélve ezt a fantasztikus történetet.
Ami ez egy igazán nagyszabású produkció, ahogy lehetett előzetesen olvasni erről.
Így van, tulajdonképpen 10 ország együttműködése.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában K.L. Csaba, a MIPA vezérigazgatója, filmügyi kormánybiztos volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm a beszélgetést.